tél egyenesbe értünk, nem sokára, még ebben a hónapban megjelenik az Égkő Budapesten, vagyis 130 éves a budapesti mentőparota. Debrődi Gábor jóvoltából jutunk majd hozzá ezeket az információkhoz. Mi az, amiről korábban nem beszéltünk, azóta történt a könyv kapcsán veled, az kiadó kapcsán, tehát milyen olyan új információk vannak, amelyeket érdemes elmondani a bajtársaknak.
Igen, hát szeretettel köszöntelek téged és valamennyi kedves hallgatót és a bajtársakat. Én úgy emlékszem, még a nyári hónapok elején szóba került ez a könyv, hogy az idei jubileum évhez kapcsolódóan akkor egy kiadvány szeretnék ezügyben. Hát jelentem, eljutottam az út végéig. Elég nagy munka előzte meg egyébként a fölkészülést. Nagy szerencsére azért a Fővárosi Levéltár gondos kezei, munkatársai azért ezeket az iratokat nagyon szépen tematikusan gyűjtve és feldolgozva tárták elém. A munka egyébként igen nagy volt, majd fél éves elégkészületet igényelt, de hát hál' Istennek most elmondhatjuk azt, hogy nagyjából az 1920-as évek közepéig a levéltárnak köszönhetően a kezdetektől, tehát 1887-től dokumentálva van levéltári szinten. A munka többi része is egyébként levéltározás szülötte, és azon túl pedig ugye számos orál hisztori is készült. Értem ez alatt azt, hogy a egykoron itt szolgáló bajtársak, illetve még ma is az idősebbek, akiknek az emlékeit felevenítve próbáltuk meg az épület valamennyi zegét zugát újrajárni, ha más nem, de gondolatban. Azon kívül nagyon érdekes, értékes tervrajzokhoz sikerült hozzáférni, amelyek mind a kiadványt majd díszíteni fogják, és hát ugye ezzel segítségével lényegesen könnyebb beutazni a palotát, és követve, ahogyan próbáltam ezt megtenni, mert ugye a levéltár főigazgatójától ezeket mind a publikáció elég, de ezeket a fotókat, illetve ezeket a dokumentumokat mi megkaptuk, tehát bemutatjuk
őket. Ide vág egy kérdés, Gabi, hogy igen. Most, hogy a hallgatók is értsék, azért a levéltár az egy elég bonyolult világ, be kell jelentkezni, igen, nem lehet igen. Ott éjjel-nappal az ember. Igen. Szóval körülbelül mennyi munkaóra alatt gyűlt össze ez a sok minden?
Hát nagyon sok. Isten igazából nem is annyira az idei év, hanem a tavalyi, a 19-es év, ami a kutatás szempontjából nagyon meghatározó volt. Hát nézd, nagyjából Anti, mondjuk olyan áprilisban kezdtem talán, és december hónapig. Tehát egy jó 5-6 hónap volt legalább, talán még annál is több.
Gondolom, hetente többször.
Hát hetente persze voltak olyan hetek, amikor, ha tudtam, azért a múzeumi munka mellett nem volt könnyű elcsennem azokat a napokat, de hát azért igyekeztem úgy, hogy azért itt is menjenek az események. És hát igen, volt, úgyhogy 3 alkalommal is, volt, úgyhogy csak egyszer-kétszer, de volt, úgyhogy akár közel 4 napot is ennek neki tudtam szállni. Ez egy nagyon nagy munka volt, és azért itt nem csak azért a mentőpalota, hanem egyébként maga az önkéntes, a Budapest Önkéntes Mentőegyesület életét is próbáltam.
Tehát azért ennek az azért... Nem vannak ott, hogy a távban a dokumentumok, tehát van egy doboz, rá van írva mentőpalota.
Igen. Hát úgy külön nem, hanem úgy van, hogy a Budapesti Önkéntes Mentőegyesületnek a története. És akkor ezen belül akkor esetnaplók, szálas dokumentumok, tehát itt különálló lapok formájában, dobozokba összeszedett együttes. Most így hirtelenjében nem tudnám ezt a nagy együttest mind felsorolni, hogy pontosan
nem is először, hogy a hallgatók azért lássák, igen. Hogy azért nem egy egyszerű dolog ez.
Jaj, nem, egyáltalán nem. Ez működéstörténeti dokumentumok, gazdaságtörténeti, építészettörténeti is. Hát ez egy nagy szerves dolog volt. Hát gyakorlatilag ott ültem a dobozok fölött, előttem a számítógép, és hát nehéz munka volt, hogy az ember mikor talált egy nagyon érdekes dolgot, akkor ki kellett lépni abból a munkából, és akkor megfogalmazni, megkeresni a helyét ennek a, ennek a dokumentumnak, hogy a szöveg. Hát volt, amit jegyzeteltem, de korábban már estem abba a csapdába, hogy kézírásommal írtam dolgokat, és sajnos volt, amikor utólag probléma volt ennek az elolvasása, és így aztán úgy döntöttem, hogy akkor ebbe a Word dokumentumban akkor én közben...
Hát hittem magad a számítógépet, és beírtam.
Igen, pontosan úgy, jobban van a számítógép baloldalt a dokumentum, és akkor így nagy munka volt, de megmondom őszintén nagy örömmel, mert hát azért itt nem csak a mentőpalota, hanem az első világháborús helytállás előkerült, a trianont követő mély szegénység időszaka, az alakulás 1887, ahogyan az utcaköveket itt a fővárosi iparosok ajándékba szállítják le a mentőpalotának, akkor ezeket itt kövezik ki az utcát, azon túl ahogyan bútorokat hoznak, hogy nagyon ahogyan a liftet beszerelik. Szóval tényleg rendkívül érdekes, és azt megpróbáltam majd minden...
Ez már ilyen kell, Gabi, bocsánat, csak hogy a telefonon beszélgetünk, és én nem láttam, hogy mikor vesz a levegőt, igyekszem beszúrni a kérdést.
Jaj, elnézést kérek.
Ne, hogy ne legyen zavaró. Született már ilyen könyv?
A palotával kapcsolatban?
A mentőpalotáról.
Nem.
Úttörő vagy?
Nem. Inkább azt mondom,
most,
hogy kezdem.
Akkor hogy hívjál akkor?
Tessék?
Hát akkor hogy hívjál akkor, ha nem te
vagy? Ja, kedves vagy, köszönöm szépen. Hát nem tudom.
Most nem a szocialista értelembe vett úttörő, lehet, hogy nem is volt jó ez a szó itt most van.
Igen.
Te vagy nem. Az első ember, ez meg azért, hogy most jelent meg egy film a hozzájárásról, a hódonjárásról, úgyhogy az első ember se jó, mindegy. Nekem, nekünk mentőknek egy nagyon-nagyon nagy dolgot tettél az asztalra, ezt akarom mondani így.
Hát köszönöm szépen, hát igyekszik az ember, szóval ugye nekünk itt azért a múzeumban az a dolgunk, hogy megőrizzük itt a múlt hagyatékát, és hát ugye földolgozzuk mindezeket. Na most olyan esetben, amikor valamihez itt a múzeumban nincs kellő hozzáférés, akkor az embernek úgy érzem, hogy tényleg kötelessége, hiszen ugye nagyon sok bajtársunk ugye kint a hóban, fagyban teljesíti a munkáját, tehát mi másképpen teljesítjük mindezt, de úgy érzem azért ez kötelez minket, ez a bizalom. És a
levéltári vezetés, mert az, hogy ott vannak a dobozok, az rendben van. Ők mennyire érezték ugyanazt az izgalmat ebben az esetben, mint amit te is éreztél, gondolom.
Jaj, tehát rettenetesen kedvesek voltak, tehát tényleg a könyv előszavában egyébként meg is köszönöm nekik külön a segítségüket, tehát nagyon, tehát nem volt olyan kutatói alkalom, amikor bementem volna vissza oda az ügyfélpulthoz, és nem beültek volna be akár a kutatóterembe, és ott együtt törtük a fejünket bizonyos dolgokon. Már megismertek már távolról, mikor mentem be, mert néha volt, amikor kiviharzottam, hogy ezt nézzék meg 1902-ből a mentőautónak itt a rendszáma, stb., amit ugye megint csak azért a palotához köthető esemény, hiszen azért a mentés motorizációja tényleg innen indul el Budapest. Akkoriban ugye még 4. kerületében van ez a palota, később lesz.
Ennyire tudtál örülni a rendszámnak?
Hogyne, persze, hát ezek óriási dolgok, ilyeneket megtalálni, szóval...
Emlékszem a rendszámra, ha már így szóba hoztad?
Nem, sajnálom, de nem. Nem, ez így nem. De az is megmaradt, hogy például hogyan zajlik a műszaki vizsgáztatások ezeknek a kis autóknak, mert hiszen már ekkor is van ilyen, hogy műszaki érvényesség, ezt hogyan szervizelik, hogyan javítatják. A lóápolók például itt a mentőpalotában, hogy... milyen munkakörülmények között dolgoznak, hányan vannak, nem is gondoltam arra, hogy ugye létezett ez, mint foglalkozás, de igen, ez is volt. Akkor hogyan tárolják az üzemanyagot abban az időben, bent az épületben, milyen benzinhordokban különi teherautókkal szállították le. Bár egyébként emlékszem arra, én amikor idejöttem 1989-ben a mentőköz, akkor még itt volt egy töltőállomás, itt bent a, nem használtuk, de úgy emlékszem, még a töltőállomás az még itt volt a belső udvarban. Egyébként ez volt.
Hát jó lett volna ezt megmenteni, nem?
Hát igen, nem tudom, lehet, hogy erre igen, akkoriban megint nem gondolt senki.
Hát akkor de... még nem voltál múzeumi ember.
Igen, és akkor, mondom, akkor ez a gyakorlat nem élt, de korábban viszont igen, mint ahogyan ugye több mentállomás is volt, ahol ugye ilyen benzin vételezés volt. Például a Robert Károly körúton, a Mohács utcai bejáraton, hogyha bemegyünk, ott is, ahol most ugye ezek a sorompók vannak, ott annak idén, én emlékszem, még ott tankoltunk a Nézába. Na szóval, hát szóval nagyon sok az analógia egyébként. Tehát eltelt 130 év, hogy ennek a modernkor minden vívmányát kihasználva, sietünk a betegért, orvosaink, mentőtisztjeink gyógyítják a betegeket, gyönyörűen ápolói kar ellátja, de egyébként azért úgy nincs a nap alatt. Tehát azért 130 évvel ezelőtt azért az emberek lelkesedése, a problémái, a napi élete. Hát igyekeztem ezeket a könyvből mind elővenni, bemutatni. Hát egy ilyen vetület ennek a korszaknak.
És hadd kérdezzem meg, hogy te azért ugye egy mentőautón szolgáló ember voltál, vagy még időnként most is vagy. Hogy jött ez?
Sajnos már nem vonulok.
Már nem? Miért nem?
Nem, már sajnos nem. Hát most már lassan talán most már második éve, hogy nem, vagy másfél éve, hogy nem mentőzöm. Hát az igazság, hogy egy utóbbi időszakban már csak egy alkalommal voltam egy hónapban, és hát én úgy érzem most is, és akkor is úgy éreztem, hogy azért ez ahhoz már kevés. Tehát, hogy azért az ember úgy kivonuljon a helyszínre, hogy tényleg, hát ez a munka a felkészültségen túl óriási gyakorlatot, rutint feltételez. Tehát az ember kint van egy olyan válságos helyszínen, egy olyan sari állapotú betegnél, hát ott azért pillanatokon belül csukott szemmel kell keresni. Azt nem mondom, hogy én nem tudtam keresni, és nem tudtam megtalálni az eszközöket, csak amikor az ember úgy érzi, hogy azért erre nagyon fel kell, hogy készül minden mentőzés, minden kocsizás előtt. Illetve amikor a reggeli váltás van, akkor legalább fél órát, vagy ha több idő van rá, akkor még többet az ember ott minden egyes eszköz megint csak átnéz. Ez átvizsgálat. Szóval ez feltételez azért egy olyan napi rutint, egy olyan készséget, amit hát megtanulni nem lehet, hanem a gyakorlat adja. És én úgy voltam vele, hogy azért ez a havi egy alkalom azért ez ehhez kevés. Próbáltam én egyébként, volt rá példa, hogy többször is egy hónapban, de én nem tudom, valahogy mindig úgy jött össze, hogy aminek persze én nagyon örültem, de mindig valamilyen olyan program, amivel az ember nem számolt, de jól esett, mikor ezzel megtaláltak, de valahogy mindig, és már nekem volt kellemetlen magyarázkodni, hogy akkor esetleg a beosztást akkor majd másképp is furcsa
igen,
volt, ugye más.
A múzeum miatt azért kellett tenni a szolgálatot, és ez nyilván sok minden felborított.
Igen, és nekem volt a bajtársak előtt, az állomásvezetőm előtt, meg a többi kivonuló bajtárs előtt rossz érzésem, hogy én, aki tényleg a legkevesebbet vagyok, én legalábbis úgy éreztem néha, hogy velem van a legtöbb gond, hogy, és én nem akartam senkit ilyen helyzetbe hozni, egyébként borzalmasan hálás vagyok, tehát annak, hogy ezt a munkát én végezhettem, elkezdtem.
Annyi ideig tartott?
Hát, ha jól számolom, 29 évig vonultam.
Na most a mentő múzeum, mint lehetőség, az mikor jött, és mi volt benne a vonzó?
Mindig is érdekelt. Tehát nem is annyira mentő múzeum 10 éves koromban, de az orvoslás története, az borzalmasan. Én nem tudom, miért nekem a Jóisten szerintem vezette a kereimet, meg a tekintetemet ebben a témában, és hát talán 13 éves lehettem, amikor elolvastam a Mika Váltáritól a színúvait, biztos ismered, vagy sok hallgató ismeri, aki esetleg nem olvasta, még ajánlom mindenkinek a figyelmébe, egy egyiptomi orvosnak az életéről szól, rendkívül kalambos, kalandos, ugye Ektaton fáró, a nap Isten imádó, a monoteista vallás bevezetni kívánó fáraónak az életében játszódik ez a történet. És hát ez engem, ennek az orvosnak a kalandos élet, és ahogy gyógyítja a szegényeket, azzal a kevés felszerelésével, aztán koponyát lékel, ugye ami Egyiptomban elég gyakori volt, ahogyan lebocsátja a vért, ahogyan kezeli a rabszolgákat, meg a főurakat, aztán meg majd a fáraót. Ez egy csodálatos világ az orvoslás. Én úgy érzem, tényleg ez a gyógyításnak tényleg a művészete. És aztán, ahogy jöttek a későbbi évek, én akkor ugye már folyamatosan a történelem, ami nagyon érdekel, és az orvoslás. Aztán valahogyan olyan 15-16 éves voltam, akkor már kifejezetten a mentőszolgálat. Akkor úgy ráéreztem valahogyan, hogy nekem a mentőkocsi az. És hát...
De nem lettél orvos. Is.
Nem lettem orvos. Úgy látszik benne, olyan erősen volt ennek a kettősége, tehát mind a múlt, a múltnak a kutatása, a múlt iránti érdeklődés, meg a mentő, hogy valahogyan ez a kettő szerintem, ez így találta meg egymást, és ez nagyon jó érzés. Tehát például azt nagyon tetszik, amikor akár ültem a levéltárban, és vagy ha én mostan ilyen modern témából, akár mikor ez a 70 éves a mentőszolgálat című könyv született 2018-ban, akkor az ember érzi a helyszínnek a szagát, érzi azokat a szagokat, hallja azokat a hangokat. Tehát az ember úgy egy ilyen képzeletben...
Meg kell levenetik minden.
Igen, igen, és nagyon jó érzés úgy olyanról írni, amit azért az ember megélt, amit az ember ismer.
És kódfejtő jó, vagy, rájöttem, kódfejtő. Ugye kódfejtő. Mondtam én első embertől kezdve mindent, hogy mivel lehetne téged így megtisztelni, de kódfejtő vagy, hiszen kutatsz a múltban a mentőmúzeum igazgatójaként, és egy csomó mindent felszínre hozol. Hát az, hogy valakinek a szagok eszébe jutnak egy papír olvastán, ez ebben van valami, hát hogy úgy mondjam, finoman és jó indulattal van valami sátánság, ha lehet ezt így mondom, jó indulattal.
Hát nem tudom, érzem, tehát hallom a hangokat, érzem a pillanatnak az ízét, hát hiszen azért itt hát jó pár ezer mentő esetről beszélünk szerintem, itt az elmúlt hát 29 év alatt. Persze volt, aki nálam biztos, hogy még többet volt, többet 24 ezer, mint én, azt én nem tudom. De bennem ez nagyon. Például amikor jártam az egyetemre, az is fantasztikus volt, ugye Pécs Egyetemen tanultam, és hogy...
A jogász lettél?
Nem, én bölcsész lettem.
Bölcsész lettél,
hát a történelem szakos bölcsész lettem, aztán később szakosodtam az orvostörténelemre, ugye itt a múzeumban, hogy ezt a témát kutatom, és az is olyan érdekes volt, amikor futottam sokszor a Budai mentőállomástól le az alkotás úton végig, hogy elérjem a Pécsi Intercity-t, amivel ugye mentem az óráimat hallgatni. Általában ez úgy volt, hogy hétfőn és kedden kénytelen voltam az egyetemen. Volt, mikor szerdán is, de igyekeztem minél rövidebbre fogni. Aztán a hét többi napját azt meg már mentőzéssel éltem.
Közben a család itthon, nem? Nem is tudom, hogy hány gyereked van?
Négy. Négy, igen. És a család itthon...
Mindezt így párhuzamosan a család élettel, egyetemmel, igen. Mentőszolgálattal, múzeummal, mindennel.
Hát igen, mondjuk, amikor a Pécsi Egyetemet végeztem, akkor még nem voltak meg a gyerekek, de hát azért már akkor is nős voltam, már akkor is azért terveztük a jövőt, de nekem egy olyan megmerítkezés volt, egy olyan más állapot, egy csodálatos érzés volt, amikor a mentőzésből kiléptem, hanem azért elfáradtam, hanem egyszerűen, amikor átmehettem utána az egyetembe, ott ültem az a pacsorok közt, ott jegyzeteltem a többi hallgatóval együtt, és aztán jött a hét második fele, akkor megjött a kocsizás. És ez a kettő valami olyan egységet, olyan szimbiózis volt, ami hát valami elmondhatatlan. Tehát tényleg életem olyan gyönyörű éveit éltem meg ezekben az években, ugye hát 6 évig jártam a a Pécsi Egyetemre, a nappali tagozatra, addig tartott nekem a képzés, és hát szóval nagyon...
Visszahozhatnak a jelenbe?
Ja, az, persze,
volna,
igen,
az volna a kérdés, hogy nem, jó volt ez így, sokat megtudtunk rólad ebben az értelemben is. Az lenne a kérdés, hogy azt hogy látod, hogy ennek az időszaknak, ugye most, mit tudom én, az év elejétől kezdve a mentők fáradhatatlan áldozatos munkájáról gondolkodom, hogy ezt valahogy el kéne kezdeni, vagy nem tudom, hogy hogy kell, mert nem vagyok muzeológus, meg semmi nem vagyok ilyen értelemben, hogy nem kéne elkezdeni dokumentálni, írni, és hiszen nyilván lesznek majd levéltári anyagok 20-30-100 év múlva, de most te nagyon benne vagy itt ebben az egészben, hogy látod, hogy nem kéne elkezdeni a pandémia és a mentők témakörben?
De igen. Igen, igen, köszönöm a kérdést, nagyon jó, igen, igen, pontosan. Hát a mentőpalotta könyvben erre már tettem kísérletet, tehát ott mind azért ott a fotók vonatkozásában, mind pedig azért a mostani utóbbi három-négy év helytállása abban a vonatkozásban, ami ugye a mentőpalotát is érinti, tehát azokat a tartalékokat, amiket a mentőpalota tartogat, mind infrastruktúrális, mind pedig a kivonuló állomány szintjén, ezeket én már belefontam a könyvbe. Tehát hál' Istennek ez a téma már, hát illetve szomorúság, hogy ez
most
a téma.
Én tovább gondolom, ugye most már van egy-két eset, amikor elveszítette a mentőszolgálat a mentő.
Hát sajnos, igen, igen, mindenféleképpen.
Most már megalakultak a mozgó mintavételi pontok. Korábban ilyen nem volt, vagy nem emlékszünk rá. Házról házra járnak, óriási erőfeszítésekkel. Autót tönkre megy, alkatrész, üzemanyag, mindent lehetne felsorolni, hogy mennyi minden teher van, amivel meg kell birkózni a mentőszolgálat, hogy így ezt a részét gondolom, hogy valahogy esetleg dokumentálod, vagy törekszel rá, vagy hogy lesz?
Én
amikor majd befejezed, akkor lesz-e valami, ami Debrődi Gábor muzeumigazgató jóvoltából született, és ezt az időszakot elemzi, értékeli, mutatja be?
Mindenféleképpen egyébként, tehát ezt már itt, most akkor itt egy antitokról beszéltünk, ami akkor most már talán kevésbé titok. Igen, ez egy ilyen dédelgetett tervem, hogy a jövő évben megpróbálom ezt a témát, akkor próbálok több energiát felszabadítva ezt a témát, nagyjából úgy, mint a 2018-as jubileumi könyv esetében. Megírni. Hát van mit megírni sajnos, de azért az is van mit megírni, tehát hogy azért a 73 éves országos mentőszolgálat azért ez egy óriási feladat. Tehát most azon túl, hogy a sürgős betegszállítások, meg az akut esetellátások és azok betegeinek elszállításán túl, azért, hogy ezt is végzi a mentőszolgálat. Nem akarok itt párhuzamot vonni, mert nem akarom én itt az 56-os helytállással most ezt a kettőt egybe mosni, de én úgy érzem, hogy ez egy ugyanolyan rendkívüli időszak, mint mondjuk 56 volt a mentők életében, hiszen ott az akut sérültek, lőtsérült és egyéb más sérültek ellátásántól, ugye ott volt a lakosság, a belgyógyászati, a szülészetnél gyógyászat, és korábban már erről beszéltünk. Tehát a mentőknek több fronton is helyt kellett állni, és én úgy érzem most, ez a munka, ugye 4-6 évtizeddel később, ez szerintem egy óriási. Ez egy óriási. Mindenféleképpen kell róla beszélni, meg dokumentálni is kell, amihez azért nagyon sok anyag fog még kelleni, de részemről abszolút megvan ebben az irányú törekvés, és hát ez megint csak azért egy olyan pontja azért a magyar mentésügynek, mint gondolok arra, amikor az első világháború idején a nagyobb budapesti pályaudvarokon és hajóállomásokon ugye a mentők, ugye a mi jogelődünk a Budapest Önkéntes Mentőegyesület a civil lakosság ellátásán túl, ugye a katonasérültek szállítását és gyógykezelését is ott a helyszínen fölvállalta, aztán mentővonatot működtetett, ami megint csak ugye a civil lakosság mentésén túli feladat volt a frontvonalak közt, akkor gondolok arra, ugye, hogy akár igen, akár az 56-os helytállás. Tehát ezek mind-mind olyanok, és ez a mostani is, ami egy teljesen rendkívüli időszaknak az adhok, a pillanatok alatt keletkező kihívása. És én tényleg úgy látom, hogy szerintem tökéletesen, tényleg egy emberként, és minden tiszteletemet minden bajtársunk felé tolmácsolva mondom, hogy ez egy nagyszerű, nagyon nagy heroikus munka. Ennek van mondjuk előtörténete, tehát azért itt ez a 130 év azért olyan hagyományokat, olyan rendkívüli esetekhez való adaptációt, azonnali alkalmazkodást kívánt a mentőktől, amiben úgymond ebben nőtt bele a mentőszolgálat, mind a BÖME, aztán a VOME, és ugye végül a jogutód az OMSZ. Tehát azért bizonyos időközönként mindig éri kellőketek a mentőszolgálatot, és hát szerintem ezt most, ugye tudva, hogy ugye még mennyi más egyéb munkát is végez, itt a pandémia kapcsán a mentőszolgálat, szerintem ez csodálatos munka. Remélem azért ennek majd nemzetközi híre is lesz, és hát ez, azt tudom egyébként, mert amikor ide jönnek a múzeumba a külföldről a mentő bajtársak, orvosok, ápolók, paramedikusok, hát mindenkit tényleg, főleg mikor lemegyünk, megnézzük a mentőkocsikat, elmondom nekik, hogy hogyan működünk, hát ez ilyen nagy, óriási elismerésnek örvend teljes joggal, és én úgy érzem, ez a mostani helytállás, ez legalább ugyanakkora.
Szerződi Gábor, múzeumigazgató úr, nekünk most ebben az esetben kódfejtő, országos mentőszolgálat, köszönöm szépen.